advent az eljövetelt jelenti. Már a harmadik századtól kezdve a keresztények megünnepelték ezt az időszakot, és úgy nevezték el, hogy Adventus Domini, vagyis az Úr eljövetele. Aztán ugye az 1800-as években volt egy evangélikus lelkész Németországban, Johann Wichern, aki megalapította a német evangélikus belmissziót. A Jóisten a szívére helyezte a szegényeknek a sorsát, hogy hirdetve legyen az evangélium az ő számukra is, és nagyon sok árvaházat, kórházat alapított, és az egyik ilyen árvaházban, ahogyan készülődtek a karácsonyra, az az ötlete támadt, hogy egy szekér kerékre ráhelyezzenek 23 gyertyát. És úgy, ahogy közeledtek a karácsonyhoz december 1-től, minden nap egy-egy szál gyertyát meggyújtottak. És ezzel is kifejezték azt, hogy Jézus jövetelével érkezik a fény, Isten fénye, a mennyország fénye erre a földre. Hát az első énekünk, amivel szeretném, hogy megkezdjük, arról szól, hogy eljön az Úr. Nagyon hamar, hamarabb, mint gondolnánk.
Eljön az Úr, nagyon hamar, várt híven őt éjjel-nappal. Minden órán imádkozzál, légy erős, tarts ki még, hogy megállj. Közel az Úr, már nincsen sok idő, talán ma még megváltom, visszajö. Közel az Úr, az égi nagy király, hűséges légy, türelemmel virrasztva várj. Hogy mikor jö, én nem tudom, de életemre ábízom. Felhők között, ha megjelen, Urammal leszek én szüntelen. Közel az Úr, már nincsen sok idő, talán ma még megváltom, visszajö. Közel az Úr, az égi nagy király, hűséges légy, türelemmel virrasztva várj.
Eljött az a pillanat, amikor a király, a királyok királya leszállt a trónról. Belegondolunk ebbe, hogy a mindenható Isten, a királyok királya egyszer csak leszáll a trónról, és azt mondja a fiának, most menj el. Eljött az idő arra, hogy megmentsük az elveszett embert, a bűnbe esett embert. Énekelünk erről egy éneket, amikor az égi trónról leszállt a mi Urunk, erről szól az ének, és az ének után pedig megkérem Nagykasza Zoltánt, gyülekezetünk felavatott vénjét, hogy kezdje meg imádsággal alkalmunkat.
Égi trónról szállt a földre Jézus, ő a győztes golgotai hős, szent fején a tövis koronával, Sátán bőszhadát legyőzte végleg ő. Csak Jézus tájd a nagy királyt, ki győzött, így lett üdvösségünk. Most menj benél, de visszatér, miértünk övéért. Győzve támad fel a gyászos sírból, és uralja menj dicső honát. Ám de értünk, visszajön majd újból, akkor ad a kereszt helyett koronát. Csak Jézus tájd a nagy királyt, ki győzött, így lett üdvösségünk. Most menj benél, de visszatér, miértünk övéért. fáradt lélek, jöjj a megváltóhoz, megtisztít az érted ontott vér. Tekints rá, és ő megújuláshoz, győzni fogsz, és utad így a mennybe ér. Csak Jézus tájd a nagy királyt, ki győzött, így lett üdvösségünk. Most menj bennél, de visszatér, miértünk övéért.
Hiszem, hogy olyanok vagyunk itt a teremben, akik valamit vagy valamennyit már hallottunk a Jóistenről, a mennek és a földnek a teremtőről és alkotójáról. És ki, ahogy tud most a lelke mélyén, hadd szánjunk egy-két percet arra, hogy lelkünkben Istenhez közeledjünk, imádkozzunk, és ebben az elcsendesedésben szeretnék hangosan is imádkozni. Gondolkodjunk el, és így lelkünkben elmélkedve közeledjünk a mi teremtünk, a mi alkotunk felé, azért, hogy megállhassa az életünket ezen az alkalmon, ezen a délutánon. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy a te nagy kegyelmedből és irgalmadból itt lehetünk most ezen a helyen. És köszönjük, hogy ez a koncertterem most egy Isten tiszteleti helyé válhat. Köszönjük, hogy a te nevedet magasztalhattuk már az énekek által, és az, ami vágyunk, hogy a következő percekben is legyen nagyjá a te neved itt közöttünk. Köszönjük, Urunk, azt, hogy mindannyiunkat ismersz, akik itt vagyunk ma délután. Köszönjük, hogy ismered családi hátterünket, társadalmi helyzetünket, neveltetésünket, eddigi életpályánkat. Ismered a jó és a kellemetlen dolgokat is, amik eddig történtek velünk. Köszönjük, Urunk, hogy te adtál életet nekünk. És köszönjük, hogy ezt az életet azért adtad, hogy értelmesen, jól és te szerinted éljük. Mert tudjuk azt, hogy vissza fogsz majd jönni, és akkor majd meg kell álljunk a te színed előtt. Urunk, köszönjük, hogy ezekben a percekben erre is emlékezhetünk, hogy vissza fogsz jönni, és köszönjük, hogy megjutalmazod mindazokat, akik te szerinted éltek ebben a földi életben. Urunk, köszönjük azt a sok lehetőséget és azt a sok esélyt, amit adtál nekünk, hogy megismerjünk téged és a te ismeretedben növekedjünk. Köszönjük, hogy arról is tudsz, hogy mi mennyire ismerünk téged, milyen a mi Isten képünk, milyen a mi felfogásunk rólad. Urunk, kérünk, ha van még valami hiány ezen a területen, kérünk, hogy mindannyian ezen az estén jussunk el a helyes Isten ismeretre. És Urunk, arra is kérünk, hogyha valaki gondokkal, problémákkal érkezett most erre a helyre, kérünk, hogy vedd el ezeket az aggodalmakat, feszültségeket, szorongásokat. Szeretnénk, Urunk, azt, hogy jól érezd közöttünk magad, és mi is jól érezzük magunkat a te jelenlétedben. És kérünk, hogy használj minden szolgálatot, éneklést, bizonyságtevést, az ige szólását és az ige hallgatását is. Kérünk, hogy áld meg közöttünk olyan hatalmasan, hogy kiáradjon a te kegyelmed, és megismerjünk téged mindannyian. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál. Köszönjük, hogy minden tökéletes és jó adomány tőled származik. Kérünk, hogy ajándékozz meg jelenléteddel és minden áldásoddal ezen a délutánon is. Köszönjük, hogy meghallgattál az Úr Jézus drága nevéért. Amen.
Jézus visszajön, mondja a következő énekünk, és még erre gondolunk, így énekeljük az éneket, gondoljunk arra is, hogy mennyire ér felkészülve minket majd ez a találkozás, amikor eljön újból, de mint a király.
Jézus visszajön, mindig készen várjuk őt. Jézus visszajön, mindig készen várjuk őt. Jézus visszajön, mindig készen várjuk őt. Halleluja, halleluja, és készen várjuk őt. Eljön a király, minden szem meglátja őt. eljön a király, minden szem meglátja őt. Eljön a király, minden szem meglátja őt.
Halleluja, halleluja, és mind meglátja őt. Ó, halleluja, ó, halleluja.
Köszöntöm szeretettel a gyermek és ifjúsági kórus tagjait itt a színpadon, és kívánom, hogy az éneketek szálljon magasabbra, mint az épület, egészen fel a trón elé, Isten trónja elé. Hát már jó néhány éve, hogy gyülekezetünknek és körzetünknek a gyermek ifjúsági kórusa szokott ilyen alkalommal szolgálni. Ezúttal is készítettek néhány éneket, és nem vagyunk profi zenészek. Bár vannak tehetséges zenészeink, nem állítjuk, hogy profik vagyunk, viszont szeretnénk Istent dicsőíteni az énekeinkkel, zenénkkel. Ezúttal Nagykasza Otniel fogja vezetni az énekeket. És mielőtt az első ének számot elénekelnék, hadd mondjam azt, hogy kevés olyan nyelv van a világon, amelyik olyan szépen szólítja meg Istent, mint a magyar nyelv. Hogy szoktuk mi szólítani Istent? Jó Isten, ugye? Nem mondjuk soha, hogy Isten, hanem inkább azt, hogy jó Isten. Hát valóban nagyon szép az, amikor Istent így tudjuk megszólítani. A Biblia azt mondja, hogy valóban ő jó, senki sem jó, csak egyedül az Isten, mondta az Úr Jézus, és ez így van, ez így igaz. Az első énekünk viszont arról szól, hogy Isten nem csak jó, hanem jó és igaz Isten. A János evangélium 17. rész 3. verse azt mondja, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ha őt megismerjük, úgy, mint jó Istent, úgy, mint személyes Istenünket, ez az örök élet, mondja a Biblia. Hallgassuk meg figyelmesen az első éneket. ...1957-ben, amikor a Szovjetunió felküldte az első űrszondát, a Sputnik 1-est, beindult egy űrkutatási program. Az ember szerette volna kikutatni azt a világot, ami körülvesz bennünket. És azóta már számtalan műholdat és űrszondát küldtek fel a közvetlen környezet és a távolabbi környezet felkutatására. Az Amerikai Egyesült Államok, Szovjetunió felváltva, vagy versengve végezték ezt. Pioneer, Voyager és így tovább. Legutóbb azt hallottam, hogy az egyik már készül a naprendszerből is kimenni. És minél messzebb mennek ezek az űrszondák, egyre csodálatosabb kép tárul elénk. Az ember azt látja, hogy minél messzebb megyünk, annál messzebb van a vége a világnak. Nem látjuk, hol a vége. Csillagmilliárdok vesznek körül bennünket, és mindez Istennek az alkotása. Most képzeljük el, hogy eljött az a pillanat, amikor Isten, a mindenható, mondjuk úgy a nagy karmester, egyszer csak bejelenti, hogy meg fog történni. Elküldöm az én fiamat erre a földre. Akkor még a csillagok is elkezdték üdvözölni Istennek ezt a tervét. A Biblia azt mondja, hogy mi küldtük ugyan az űrszondákat, de Isten küldte az Úr Jézust, a ma fényes hajnali csillagot, mondja a Biblia. Jézus jött le erre a földre. Az ének, amit most énekelni fog a kórus, Lukácsi Vilmának egy gyönyörű adventi versét, amit Mikael József zenésített meg, ezt fogja most a kórus előadni. De a csillag fénye mellett micsoda a gyertyának a fénye. De amikor a sötétben nincs más, csak egy gyertya, akkor az már nagyon sokat jelent. A Biblia azt mondja, hogy az Úr Jézus a világ világossága. De mi pedig lehetünk a fénynek a hordozói. Sőt, minden hívő keresztény ember azt a fényt kell sugározza, amit Istentől nyert. Mert a fényforrás az Isten. Nem mi vagyunk a fényforrás, mi csak tovább adhatjuk azt a fényt, azt a ragyogást, amit Isten a szívünkbe elhelyezett. Leszel te az a lámpás, vagy az a gyertya, amelyik világít az ő környezete számára, mutatja az útat az üdvösség felé, az örök élet felé. Erről szól a következő énekünk. Nem titok az, hogy gyermekeink is örülnek az adventnek, mert az advent időszaka után következik a karácsonyi vakáció. Arra gondoltam, hogy vajon melyik volt az az első tantárgy, amit Isten megtanított, ha úgy vesszük, hogy a világ az a nagy iskola, melyik tantárgyat tanította meg először Isten nekünk? Már a Biblia első lapjain találunk két axiómát, amit Isten lefektetett. Ma egy kicsit furcsán hangzik a fülünknek, mert az egyik azt mondja, hogy 1 - 1 = 2. A másik pedig egy meg egy, az egyenlő egy. Felismerjük? Amikor a hatodik napon Isten megteremtette az embert, azt mondta Ádámnak, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Szerzek néki hozzá illő segítő társat. És kivett abból az egyből még egyet. És mikor kivette, lett belőle kettő, ugye? És aztán, mikor azt mondja, hogy akkor lesznek ketten, egy testé. Hát ilyen csodálatos Istennek a matematikája. Most egy bizonyságtevést fogunk meghallgatni egy matematika tanártól. Nyugalmazott matematika tanár Ákosról, Patka Ferenc testvért köszöntjük szeretettel. Kérjük szépen, mondja el, milyen volt az, amikor Istennel kellett számadást tartani. Mit végzett a Jóisten az életében? Tessék bizonyságot tenni.
Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött ebbe a terembe az Úr Jézussal találkozni. Hiszem azt, hogy itt van az Úr Jézus, mert látok sok gyereket, látok sok felnőttet, aki úgy jött ide, hogy a szívébe ott van az Úr Jézus. Magukkal hozták. Itt jelen van. És most alkalom van azoknak is, akik még úgy érzik, hogy nem találkoztak az Úr Jézussal, alkalmuk van, hogy találkozzanak az Úr Jézussal. Ez egy nagyszerű lehetőség. Hát én is az életem kezdetén, mint gyerek, hittem a szüleimtől kapott hit szerint Istenbe, majd főiskolára mentem, és ott megtanultam, hogy nincs Isten. És eljutottam odáig, hogy én is elhittem. A feleségem is, és így kezdtük az életet. Ez nem sokáig tartott. Kikerültünk az egyetemről, és akkor rövidesen olyan dolgok történtek az életünkbe, hogy azt mondtuk, hogy hát ez nem lehet, ez nem lehet ezt megmagyarázni, olyan dolgok történtek, és újból kijózanodtam, és újból elkezdtem Istent keresni. 1975-ben Váradon katonáskodtam, volt egy kollégám, aki mérnökember volt, baptista, és kimenőnk volt a városba, azt mondja a vasárnap este, hogy hát gyere el velem a baptista imaházba, mert látom, hogy te nem mész a többiekkel a kocsmába. Hát időm van, elmentem vele kíváncsiságból. Úgy tudom, hogy Josif Cohn prédikált akkor, és hát láttam ott egy fiatal zenekart, pengetős zenekart, láttam a fiatalokat, teljes örömmel, ragyogó szemmel énekeltek, dicsőítették az Úr Jézust. És az ő dicsőítésük az volt egy nagy-nagy bizonyságtétel, hogy él a szívük, él a lelkük. És akkor éreztem, hogy én nem jó helyt vagyok. Éreztem, hogy valamit nagyon elrontottam az életembe. Nem tudtam megfogalmazni pontosan mit, de akkor szólt először a Jóisten, és hívott, hogy keress engem, gyere hozzám. Igen, de úgy voltam én is, mint a Sámuel, ugye azt hittem, nem értettem, hogy hozzám szólt Isten, nem voltam azon a szinten, hogy megértsem, hogy Isten szól az emberhez. És elkezdődött egy Isten keresés, és ha elmondom, 29 év kellett elteljen kereséssel, míg egyszer felkiálthattam, és elmondtam nagy örömmel, hogy találkoztam az Úr Jézussal. 29 év. És felteszem a kérdést, miért kellett 29 évnek eltelni? Hát sikeres ember voltam, liceumba kitűnő tanuló, az egyetemen sikerek, kikerültem az iskolába, már az első évtől sikerek voltak, jól meg tudtam tanítani, hogy egy meg egy az egy, kettő. Hát igen, és annyira sikeres voltam, hogy hát majdnem megveregettem a saját vállamot, hogy ügyes vagy, Patka Feri, nagyszerű fiú vagy, ügyesen csinálod. Hát azért nem találtam meg az Úr Jézust, mert nagyon öntelt lettem. Meg voltam én önmagammal nagyon elégedve. És így öntelten, hogy a dicsőséget mind magamnak adtam, magamnak tulajdonítottam, így az Úr Jézust megtalálni nem lehet. Ezért kellett én 29 évig keresem az Úr Jézust, mert ettől az önteltségtől nem tudtam megszabadulni. Ma másképp mondom, ma azt mondom, hogy hál' Istennek kaptam ajándékba elég jó képességeket. Köszönöm, Uram, hogy sikerre vitted ezt a munkát is. Segítettél benne. És mindenbe, bármit végzek, most meglátom az Úrnak a munkáját, és az Úrnak ezért hálát adok, és az Úrnak adom a dicsőséget. Ezért kellett 29 évnek eltelnie. Másik kérdés, amit feltettem, az, hogy hát mégis, hogyha én egy ilyen ember voltam elszakadva az Istentől, hogy volt Istennek annyi türelme, szeretete, hogy olyan hosszú ideig mégis annyi jóval, annyi mindennel ellátott. Most már tudom, hogy Isten nem csak azt az embert nézte, aki vagyok, hanem ő azt látta, azt az embert is látta bennem, akivé válhatok, hogyha őt követem. Hát ezt köszönöm az jó Istennek, ezt a nagy türelmet. Megalakult Ákoson a cigányok közt is a baptista egyház. Láttam a cigányokat vasárnap szekérrel, végigmentek az úton, énekeltek nagy örömmel, és úgy örventek az Úr Jézusnak. Eljött a napszámos hozzám dolgozni, kapált reggeltől estig, nehéz munkát végzett, és mégis a munka közben vidáman énekelt az Úr Jézusról, és boldog ember volt. De én néztem őket, és csodálkoztam rajtuk, kíváncsivá lettem, hogy mi történt a cigányokkal. Az iskolába cigány gyerekeket tanítottam, és ugye nem nagyon szerették az egyszer egyet, vagy kétszer kettőt, de ha megígértem nekik, hogy óra végén megengedem, hogy énekelhetnek egy keresztény dalt, hogyha végig dolgozzák az órát, na ezért végig tudták dolgozni a matek órát. Azért, hogy énekelhessenek egy éneket. És azok a gyerekek, akik sokan közülük ugye nem reggeliztek, éhesen mentek iskolába, rongyos ruhával sokan abban az időben, azok az emberek, gyerekek, amikor felálltak, akkor elkezdett ragyogni az arcuk. Teljesen átszellemültek, és teljes szívből és örömmel énekeltek az Úr Jézusról, és én, mint tanult ember, tanár, ott szégyeltem magam előttük. Hát én reggeliztem, nekem ruhám volt, mindenem megvolt, és én nem tudtam úgy örvendeni az Úr Jézusnak, mint ahogy ezek a gyerekek. Bennem ez nem volt meg, és szégyeltem magam, hogy ezek, akik nyomorúságot, nehézséget viselnek, ezek a gyerekek így tudják szeretni és így, az Úr Jézust, és így tudnak örvendeni az Úr Jézusnak. A kíváncsiság vitt le a cigány gyülekezetbe, hát megnézni, mi van ott. Végighallgattam az első istentiszteleten, amin ott voltam, a cigány embereknek, asszonyoknak az imáit, és éreztem, hogy egy mély hit szólal meg a szívükből. Éreztem, hogy azok a hibá, az imák azok nem olyanok, hogy elmondok egy szöveget. Ő a szívből, lélekből mondta, és beszélt a Jóistennel. És elcsodálkoztam, és megint meg kellett szégyeljem magam. Azt mondtam, én tanult ember vagyok, és ezek a tanulatlan emberek előbbre jutottak, mint én, többek, mint én. Mibe többek? Abba, hogy ők igazán hisznek az Úr Jézusba, és én, mint tanult ember, nem tudtam odáig eljutni. Eljött a karácsony, és karácsony este szerettem volna karácsonykor Isten jelenlétébe kerülni. Hát Béltekre nem akartam átbiciklizni, hideg volt. Eldöntöttem egyik kislányommal, lementünk az imaházba, cigányoknál töltjük el a karácsony estét. És egy csillagos ég volt, hideg, a kerteknél az imaházhoz lehetett látni, és azt láttam, hogy egy csillag pont, mintha ott az imaház fölött ragyogna. Megállítom a kislányomot, és mondom meg, te nézd meg, ez pont úgy van, mint azon a betlehemi éjszakán, hogy ott ragyog a csillag. Úgy, ahogy az istálló fölött ragyogott, úgy ragyogott az imaház fölött. Rácsodálkozott a kislányom, hogy apuka, hát ez tényleg így van. Bementünk az imaházba, és valami olyan történt velem, amit nem tudtam, hogy józanítsam ki magam. Egyszerre elöntötte a szívemet a szeretet. Mindenkit, a legkisebb cigány gyerektől, a legöregebb cigány emberig, mindenki iránt egy nagyon-nagyon nagy szeretetet éreztem. És nem tudtam miért, hát én ezeket az embereket mindig megvetettem, én nem szerettem a cigányokat. És megtelt a szívem egy ilyen szeretettel, és mint józanítottam magam, hogy hát te józanyodj kell, mi van veled, hát mit csinálsz? És úgy telt el az egész karácsony este, hogy tele volt örömmel, szeretettel, csordultig a szívem, és amikor hazamentem, és felhívtam telefonon a nagyobbik lányomot, mondom, Ildikó, én úgy érzem, hogy ma este megtaláltam az Úr Jézust. Így mondtam neki. Hát igen, egy nagyon erős vágy született meg, és a szívembe, hogy az Úr Jézust kövessem, és mondom, ami ezt a vágyat, a megtérésemet előidézte, én állítom, a cigány embereknek az imái voltak. Azok a mély szívből jövő imák, amiket hallottam, azok segítettek, hogy meg tudjak térni, azok segítettek, hogy a lélek által megkapjam a hitnek az ajándékát. De nem mertem felállni, hogy én követni akarom az Úr Jézust, mind józanítottam magam, hát te mit csinálsz, jó ember? Hát ezt nem teheted, hát mi van itt? Hát, és ugye eltelt még egy pár nap, eljött az új év, jött a felszólítás, és már annyira bennem volt a vágy, 29 éves kilódás után az Úr Jézus keresésében, hogy találkozzak az Úr Jézussal, és most itt van, és az Úr Jézus felajánlotta, az Úr Jézus azt mondta, hogy én neked már egyszer ezt felajánlottam, hogy gyere, kövess engem, és tessék, itt van a második lehetőség, kövess engem, de itt. Nem én döntöttem el, hogy a cigányok között térjek meg, a Jóisten döntötte el, hogy ott térjek meg, ő hívott. Azt mondja, gyere, követhetsz engem, itt, a cigányok közt, ezek közt, az emberek közt. És szilveszterkor nehéz volt felállni, elszakadni a sok előítélettől, elszakadni sok mindentől, ami máshoz kötött, de már nem bírtam, és felálltam, és azt mondtam, igen, én is követni akarom az Úr Jézust. Én köszönöm, még most is hálával emlékszek vissza a néhai Vékás Zoltán testvére, aki igazán hasznosan tudott vezetni abba, hogy tényleg eljussak a hitre. Testvérek, kedves emberek, magyarok, el kell mondjam azt, hogy nagyon jó az Úrral járni. Rengeteget nyertem, kaptam én ott a cigány emberektől. Első dolog, hogy sokat segítettek azok az egyszerű emberek, hogy megerősödjék bennem a hit. Megsegítettek megérteni Istennek az igazságát, megérteni azt, amit Isten adhat, a békességet, a szeretetet, megérteni és őt ebbe követni. Rengeteget kaptam tőlük. Igen, az előítélet bennünk megvan. A cigány emberek is olyan emberek, mint mi, ugyancsak az Úr Jézusra van nekik is szükségük, mint nekünk. És sok-sok szeretetet kaptam tőlük, rengeteg szeretetet kaptam tőlük. Nagyon-nagyon szerető emberek tudnak lenni. És ott van Ákoson egy 230 tagos gyülekezet, és el kell mondjam, hogy sok nagyon jó hívő ember van közöttük, akik szeretik az Úr Jézust, és akik az egész életüket megváltoztatták, viselkedésüket megváltoztatták, azért, hogy az Úr Jézusnak az útján járhassanak. Az idén, januárban volt egy különleges időszaka ott az ottani imaházban, érződött, hogy a Szentlélek szele átfújt az imaházon. És az emberek tízessével álltak fel, és jelezték, hogy ők az Úr Jézust akarják követni. És több mint 100 ember jelentkezett januárban, hogy ők az Úr Jézust akarják követni. Testvérek, a könyv folyt a szemünkből, nagyon megható volt, hogy emberek, akik ott éltek a bűnbe, úgy mondjam a társadalom legalján, felálltak, és az Úr Jézust akarják követni. De ugyanakkor az örömkönnyek mellett ott volt egy nagy bánat is a szívembe. De hol vannak az én magyar testvéreim? A cigányok megtérnek, és a magyarok. Éljük tovább a bűnös életünket, és nem tudjuk, hogy a bűnös életünkkel a sátán szolgáljuk, nem az Urat, és nem tudjuk azt, hogy mit veszítünk el. Csak egy pillanatot mondok el az életemből, még egy délután ott ültem a Biblia mellett, olvastam, az Úr szólt hozzám, én is beszélgettem az Úrral, és egyszer csak azt éreztem, hogy egy addig nem ismert öröm, boldogság önti el a szívemet, és egyfolytában semmi ok nélkül örömet éreztem, és úgy éreztem, mintha ott mellettem ott állna az Úr Jézus. És egy folytonos öröm, egy olyan kimondhatatlan öröm töltött el. És mert ott voltam az Úr Jézus jelenlétében. És ez egy nagy ajándék volt az Úrtól, mert ilyen lesz a mennyek országa, ahova hív minket. Hogy csak amiatt, hogy ott vagyunk az Úr Jézusnak a jelenlétében, egyfolytában öröm és boldogság fogja eltölteni a mi szívünket. Kedves magyar testvérek, akik még nem jutottak el odáig, hogy az Úr Jézust kövessék. De ott van a szívükben egy űr, amit egyedül az Úr Jézus tud betölteni. Bátran vállalják. Álljanak fel, amikor felszólítják. Kövessék az Úr Jézust. Mert a lelkünk éltetője nélkül, az Úr Jézus nélkül, mi halott emberek vagyunk. Istennek mindenki számára, aki itt van, és aki nincs is itt, van egy nagyon nagyszerű terve. És hogyha mi belesimulunk Istennek ebbe a tervébe, akkor az életünk boldog lesz, és minden nap érezzük, hogy élünk, hogy az a nap nem hiába telt el. Élünk, mert él bennünk az Úr Jézus. Amen.
Köszönjük szépen a bizonyságtételt. Az Úr Jézus azzal kezdte a földi szolgálatát, hogy bekiáltotta a pusztában, hogy térjetek meg, mert elközelített hozzátok az Istennek országa. De szerettem volna hallani azt a hangsúlyt, ahogyan ő ezt elmondta. Kiáltotta, vagy lágyan mondta? Nem tudom, de minket is ma is erre szólít fel az ége, már a proféták üzenetén keresztül is. És ha megtérünk, Isten megbocsát. Erről szól a következő énekünk.
Oh,
ez az ember? Kérdezték, kérdezősködtek a hallgatók, amikor az Úr Jézussal találkoztak. Nem találkoztak még ilyen csodálatos tanítóval, ilyen csodatevővel, mint az Úr Jézus. Egyesek megvetően szóltak, és azt mondták, csak az ördögnek az erejével tudja mindezt véghez vinni. Az Úr Jézus bemutatkozott. A János evangéliuma több esetben is elmondja, hogy kicsoda az Úr Jézus. Tudjuk a János evangéliumából, hogy ő úgy mutatkozott be, mint az ajtó, mint a pásztor, mint a kenyér, mint út, mint igazság, mint feltámadás, mint az élet. De hadd mondjam azt, hogy ezek a jelzők még csak árnyékok. Az igazit majd ott látjuk meg. Amikor János a Pátmos szigetén látta őt, akkor leesett az ő lábai elé, és szótlanul maradt. Mikor őt meglátjuk igazából, hogy kicsoda volt az, akit én követtem, akit én szerettem, az lesz aztán az élmény. Hát erről szól a következő énekünk, hogy kicsoda Jézus. Az Úr Jézus földre jöttét angyalok hirdették meg, és aztán pedig angyal kórus hirdette meg. Nem tudom, mennyit gyakorolhatott az a kórus arra az előadásra, ami ott Betlehem mezein történt. A hallgatóság nagyon szerény volt, csak egyszerű pásztorok voltak ott, de én azt hiszem, hogy néhány pillanatra a mennyország kapuja nyillott meg. És kihallatszott az az éneklés, amit úgy általában szoktak énekelni. És szerintem az csak egy kis töredéke volt annak, amit addig ott énekeltek a mennyországban. csak az ember az, akit biztatni kell az éneklésre. A zsoltáros is azt mondja, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Egy ilyen dicsőítő ének lesz a következő énekünk, és egyben a kórus utolsó éneke, karácsonyra készülve, gyermekek és fiatalok hangján áldjuk az Urat, mert eljött értünk a földre. Hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan hisznek abban, aki felől nem hallottak? És hogyan hallanak prédikáló nélkül, mondja Pál apostol a római beliekhez írott levélben. És azzal fejezi be, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által. Most pedig készüljünk arra, hogy Isten ígéjét hallgassuk meg. Az ígét Simon József lelkipásztor, szövetségünk elnöke fogja hirdetni. Előbb most egy éneket énekelünk, ez alatt megtörténik a csere, a gyermekkórus visszamegy a helyre, és kérjük lelkipásztor testvérünket, jöjjön és hirdesse az ígét.
Yeah. Az Ésaiás könyve 53. részének első 3 versét olvassuk. A megjelölt igeszakaszt a gyülekezet állva hallgatja meg. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rejá, de nem vala ábrázata kívánatos. Utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Eddig olvastuk az igét, foglaljatok helyet. Jézus Krisztus nevében köszöntök mindenkit nagyon sok szeretettel. Örülök annak, hogy itt lehetek Szatmáron, ezen a szép ünnepi Isten tiszteleten. Köszöntést hozok Nagyváradról, ugye a belvárosi, mint a Rogéruszi baptista gyülekezetből. Ma délután a Ésaiás 53. részéből olvastunk néhány verset. Itt ebben a részben az Úr Jézus Krisztusról van szó. Ő az Isten fia, ő a világ megváltója. Ő az Isten felkentje, akit Isten elküldött erre a világra. Elküldte őt azért, hogy aki benne hisz, az el ne vesszen, annak örök élete legyen. Tudnunk kell az Úr Jézus Krisztusról azt, hogy ő már a születése előtt létezett. Jézus Krisztus a születése előtt már létezett. A világot Isten ő általa teremtette. Azt mondja János apostol az ő evangéliumának első részében, hogy minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett abból, ami lett. Pál apostol azt mondja, hogy a világ mindenség ő általa teremtetett. Ő általa teremtetett minden, ami létezik. És minden ő benne áll fenn. Ő nem csak alkotója a világ mindenségnek, ő a fenntartója is a világnak. Nélküle nem létezne, nem működne ez a világ. Nélküle nem létezne az ember, nélküle nem működne az ember élete. Szükség van az Úr Jézus Krisztusra, ahhoz, hogy ez a világ létezzen és fennálljon. De Pál apostol azt is mondja róla, hogy őre jár nézve teremtetett minden. Ő általa teremtetett minden, ő a fenntartója a mindenségnek, és ő az ura a világ mindenségnek. Tehát ő létezett már a születése előtt. Ott volt a világ teremtésénél. Azt mondja magáról, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus Krisztusnak van kezdete és lesz vége. Ez azt jelenti, hogy minden, ami létezik, vele kezdődött, és vele fog véget érni. Ez a világ ő vele kezdődött, és ő vele fog majd véget érni. Az ember élete is ő vele kezdődött, és ő az, aki kimondja majd az utolsó szót, ő vele fog véget érni az életünk. Az Úr Jézus Krisztus nem csak, hogy létezett az ő születése előtt, de ő él az ő halála után is. Mert azt mondja a Biblia, hogy feltámadt a halálból. Az írások szerint 3. napon feltámadt. Ő meghalt azon a kereszten, eltemették, levették az ő holttestét a keresztről, eltemették egy sírba. 3. napon kijött a sírból, ő feltámadt és él. Felment a dicsőségbe, az Isten dicsőségébe. Azt mondja a Biblia, hogy ő ott van az Isten királyi székének a jobbján. Ez a hatalomnak a helye, ez a dicsőségnek a helye, ez a méltóságnak a helye. Azt is tanítja róla a Szentírás, hogy ő vissza fog jönni, és az ő visszajövetelét ünnepeljük, az ő visszajövetelét várjuk. Akkor, amikor azt mondjuk, hogy ismét advent van, hát ez a 2. advent, mert Jézus Krisztusnak a 2. eljövetelét várjuk. Az egész világ ebben a várakozásban van. Érzi a világ, hogy jönnie kell valaminek. Hát nem valaminek kell jönnie, hanem valakinek. Az Úr Jézus Krisztus fog visszajönni. Őről azt mondja a Biblia, hogy ő a ma fényes hajnali csillag. Ő a mennyországnak a gyöngyszeme. Ő a mennyországnak a dísze. Ő az, akiről azt mondja a Biblia, hogy a Sáron rózsája, költői nyelven, és a völgyek lilioma. Ő, mint teremtő, a maga szépségéből adott valamit, vagy azt fejezte ki az alkotásában, a teremtésében. Ez a világ átok alatt van az ember miatt, az ember bűne miatt, az ember hozta az átkot be ebbe a világba, és átkot hozott a teremtett világra. Mégis látjuk a teremtett világnak a szépségét. Olykor gyönyörködünk a természet szépségében. Honnan van ez a szépség? A teremtőtől van. Attól, aki alkotta, a maga szépségéből mutatott meg valamit, akkor, amikor ezt a világot teremtette. És annyira érthetetlen az, hogy amikor megjelent Jézus Krisztus az emberek között, a világ, az emberek világa nem fogadta őt. Nem fogadta őt. Azt mondja Ézsaiás próféta, hogy az emberek megutálták őt, megvetették őt. Azt mondja róla, hogy utált volt, az emberektől megvetett. És azt mondja, néztünk rá, de nem volt kívánatos. Az ő arca nem volt kívánatos. Olyan volt, mint akitől elfordulsz, elfordítod a fejed, nem akarod látni. A román fordítást, ha olvassuk, azt mondja, néztünk rá, de nem láttunk rajta semmit, ami nekünk tetszik. Semmi olyat nem láttunk Krisztuson, vagy Krisztusban, ami nekünk tetszik. És azt mondja itt a próféta, hogy néztünk rá, nem volt kívánatos, utált volt, és mi nem gondoltunk vele. És mi nem gondoltunk vele. Az új fordítás azt mondja, és mi nem törődtünk vele. Máshol úgy fordítják ezt, mi nem értékeltük őt, nem becsültük őt. Ha elmegyünk a börtönbe, szóba állunk a foglyokkal, megkérdezzük tőlük, hogy miért kerültek oda. És elmondják, én ezért, másik azért. Tudják, hogy miért vannak a börtönben. Ha lehetőségünk lenne meglátni azokat az embereket, akik elkárhoztak, és a pokolba jutottak. Mert a Biblia tanítása szerint nagyon sokan vannak, akik elkárhoztak. Sokan elkárhoznak. Az emberek elvesznek. A János 3.16 azt mondja, Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, az el ne vesszen. Mert amúgy elveszne. Elvesznek az emberek. És hogy az emberek elvesznek, a Biblia szavával ez azt jelenti, hogy elkárhoznak. A pokolba jutnak. Nagyon sok ember van a pokolban. Ha megkérdezhetnénk őket, hogy miért vannak ott, tudjátok, hogy mi lenne a nagyon egyszerű és rövid válasz, ami helyes válasz lenne a kérdésre? Akár kórusban mondhatnák, nem becsültük őt, azért vagyunk itt, mert nem becsültük őt. Az Úr Jézus Krisztust Isten elküldte azért, hogy az emberek ne vesszenek el, ne kárhozzanak el. És ha az ember nem becsüli az Úr Jézus Krisztust, akkor elkárhozik. Nincs más út az üdvösségre. Nincs. Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jöhet az Atyához, csak is én általam. Tehát nincs más út. Az, aki nem becsüli az Úr Jézust, az nem talál más utat az üdvösségre. A világ, az Isten nélküli, vagy az Isten telen világ nem szereti, nem becsüli, nem értékeli az Úr Jézust. Néznek rá, nem látnak semmi olyat, ami vonzó lenne számukra. Nem látnak benne semmi olyat, ami nekik tetszik. Mi az, ami tetszik a világnak? A hatalom, a pénz, testi gyönyörök, erkölcstelen gondolatok, kívánságok, ezek töltik meg az ember szívét, de ezeket nem találod meg benne, Jézus Krisztusban. Ha ő rá nézel, ilyesmit nem fogsz benne találni. És mivel a világ nem lát benne semmi vonzót, ami számára vonzó lenne, a világ elfordul tőle. Elutasítja őt. Nem értékeli, és nem becsüli őt. Nagyon szomorú az, amikor még a vallásos emberek között is ezt lehet mondani, hogy nem becsüljük őt. Persze, hogy erre felkapjuk a fejünket, és azt mondjuk, hát mi értékeljük az Úr Jézust, mi szeretjük őt, mi dicsérjük őt, az ő nevére mondunk dicséretet, és énekelünk az ő dicsőségére, értékeljük őt. Ez nagyon jó, ha ez így is van. De azt mondja a Biblia, hogy nagyon sokszor az ember a szájával dicséri az Istent. Úgy, hogy a szíve messze van tőle. Sajnos van ilyen lehetőség is, hogy az ember a szájával dicséri az Urat, úgy tesz, mintha Isten félő lenne, de a valóságban mégsem az. Sokszor szükség van arra, hogy megvizsgáljuk magunkat, ahhoz, hogy meglássuk, hogy mégis milyen a szívünk, milyen az életünk, milyen a lelki állapotunk, szükségünk van arra, hogy Isten vizsgáljon meg minket. Dávid a zsoltáríró imádkozik, és azt mondja, vizsgálj meg engem, Uram. És hogyha mi hívő emberek vagyunk, Istenben hiszünk, az Úr Jézust értékeljük, szeretjük, akkor mi is azt fogjuk mondani, amit Dávid mondott, Uram, vizsgálj meg engem. Akarom tudni, hogy mégis mennyire értékellek én téged, mennyire szeretlek én téged. Nézzük meg, testvéreim, hogy milyen bizonyságtétel van rólunk. Vannak-e olyan hangok, amelyek amellett szólnak, hogy nem becsültük őt? Mit mondanak a cselekedeteink? Mit mondanak a cselekedeteink? Mert az egy dolog, hogy mit mondanak a szavaink. Mit mondanak a cselekedeteink? Vannak-e olyan cselekedeteink, amelyek amellett szólnak, hogy nem becsüljük az Úr Jézust? Nem hiszem, hogy van olyan ember, aki szívesen olvasná az önéletrajzát, ha ott minden bűne le lenne írva. Mert vannak olyan cselekedeteink, amelyekről nem szeretünk beszélni, nem szeretünk rá gondolni, amire nem vagyunk olyan büszkék. Vannak bűneink, és hogyha úgy végignézhetnénk a múltat, az egész életünket, úgy végignézhetnénk, nagyon sok olyan cselekedetet látnánk, ami nem volt jó. Ami nem arról szól, hogy mi nagyon szeretjük az Úr Jézust, vagy nagyra értékeljük őt. Sőt, ellenkezőleg, arról beszélnek, hogy nem becsültük őt. Hogy lehet vétkezni? Hogy lehet gonoszul eljárni, ha értékelem az Úr Jézust? Ha nagyra értékelem őt, ha szeretem őt, ha becsülöm őt, akkor hogy tudok mégis olyat tenni, amivel gyalázom az ő nevét? Eszembe jut itt most József története, lehet, hogy ismerős előttetek, Józsefnek a története, aki Egyiptomban volt, és akit bűnre próbáltak kísérteni, és József tiltakozott, és azzal magyarázta meg, hogy ő tiszta akar maradni, azt mondta, nem tehetek ilyen gonoszságot az Isten előtt. Nem tehetek ilyen gonoszságot az Isten előtt. Ő olyan nagyra becsülte Istent, hogy ő úgy látta, hogy Isten előtt, Isten színe előtt, ő ilyet nem tehet. És ha mégis elkövettünk gonoszságot és bűnt, akkor ez arra utal, volt olyan idő az életünkben, amikor nem becsültük őt. Nem tudsz úgy vétkezni, hogy az Úr Jézus ne fokoznád le. Ha nagyra értékeled őt, ha nagyra becsülöd őt, ha szereted őt, akkor nem teszel olyat, amivel ő nem ért egyet. Ha a cselekedeteink beszélnek, akkor lehet, hogy a cselekedeteink bebizonyítják azt, hogy mi sem becsültük őt. És amit Ésaiás próféta mondott, azt mi is elmondhatjuk, hogy néztünk rá, de nem becsültük őt. Hogyha hívő emberek vagyunk, ugye van Bibliánk, azt mondjuk, hogy szeretjük az Úr Jézust, és nagyra értékeljük őt, akkor biztos, hogy van Bibliánk, ugye? Nagyon sok embernek van Bibliája, és nagyon sokan olvassák a Bibliát, többé-kevésbé. Ha a Bibliám, vagy a Bibliád megszólalhatna, vajon mit mondana arról, hogy mennyire értékelette az Úr Jézust? Ha a te Bibliád megszólalhatna, vajon hogyan tenne bizonyságot rólad? Milyen gyakran van használva? Vajon hányszor van az felnyitva? És milyen sokáig kell ott lennie a polcon, úgy, hogy nem nyúl hozzá senki? Az, aki az Úr Jézus szereti, az szereti az ő igéjét. Az, aki elhanyagolja a Bibliát, a Biblia olvasását, az nem becsüli Jézus Krisztust. Ha szereted őt, akkor tudni akarod azt, hogy ő mit mond. És ez ott van a Bibliában, ott van a Szentírásban. Ha megszólalhatna a titkos kamránk. Mi a titkos kamra? A titkos kamra az a hely, ahol imádkozunk. Az Úr Jézus azt mondta, hogy amikor imádkozunk, menjünk be egy helyre, ahol nem látnak az emberek, és azt mondja, zárd be az ajtót, kicsit úgy szigeteld el magad a külső zűrzavartól, zárd be az ajtót, maradj egyedül Istennel. Térdelj le az Isten előtt, és imádkozz. És így mondja Jézus, menj be a te titkos kamrádba, titkos azért, mert ezzel nem szoktunk dicsekedni, nem szoktuk elmondani, hogy milyen gyakran, és hogy mennyi időt töltünk el ott. Elég, ha Isten tudja ezt. Van egy minden hívő embernek, van egy olyan hely az életében, van egy olyan idő az ő életében, amikor ő imádkozik. Ez a titkos kamra. Ha a titkos kamrád tudna beszélni, vajon mit mondana arról, hogy te mennyire értékeled az Úr Jézust? Mennyire szereted az Úr Jézust? Jézus Krisztus ott van mindig, és várja, hogy mi is megjelenjünk. Milyen sokszor előfordul az, hogy nem jelenünk meg. Milyen sokszor van az, hogy üres a titkos kamra. Ha a naplóban fehérrel jelölnénk azokat a napokat, amikor találkoztunk az Úrral a titkos kamrában, és feketével jelölnénk azokat a napokat, amikor ez a találkozás elmaradt. Hogy nézne ki az a napló? Mennyire lenne fehér? Mennyire lenne fekete? Ez sokat mond arról, hogy értékeljük az Úr Jézust, hogyan becsüljük őt, és hogy mennyire szeretjük őt. Ha a testvérek, a hívők megszólalnának, vajon ők mit mondanának arról, hogy én hogy szeretem az Úr Jézust? Vannak a gyülekezetben olyan emberek, akik szeretik az Urat, akik ragaszkodnak hozzá, akik időt szakítanak arra, hogy imádkozzanak és bőtöljenek, akik találkozni szoktak azért, hogy együtt is imádkozzanak és együtt könyörögjenek. Mennyire szereted, mennyire szeretem az ilyen embereknek a társaságát? Mert akkor, amikor nem szeretem a hívőket, akkor nem szeretem az Úr Jézust. Tulajdonképpen az Úr Jézust láthatom meg a hívők életében. Nem szeretem az ő társaságukat, éppen azért, mert rájuk nézek, látom benne Jézust, és nem látok benne semmi érdekest.
semmi olyat, ami nekem tetszene. Inkább elkerülöm őket. Szívesebben időzök olyanokkal, akik könnyelműen viselkednek. És kerülöm azokat, akik komolyan ragaszkodnak az Úr Jézus Krisztushoz. Ez is arról szól, hogy nem becsüljük őt. Nem gondolunk vele, nem értékeljük őt. Nem törődünk vele. Ha megszólalhatnának a nem hívő ismerőseink, ők vajon mit mondanának rólunk? Hogyan tennének rólunk bizonyságot? Látják-e ők az Úr Jézust az életünkben? Látják-e azt, hogy mi bizonyságot teszünk Jézus Krisztusról? Nem csak a szavainkkal, de az életünkkel is. Jézust lehet látni az életünkben. Volt, hogy valakiről beszéltek, és azt mondták, hogy hát mindig csak Jézusról beszél. Mindig csak Jézusról beszél. Ő mindig csak a Jézus szavait idézi. Hát ez az ember nem tud más, csak Jézus, Jézus, Jézus. És erre én azt mondom, hogy nem baj. Ez nem baj. Az a baj, amikor a hívő ember már nem képes Jézusról beszélni. Ez sokkal nagyobb baj. És szégyen. Annyi mindenről tudunk beszélni. Szinte minden területen jártasak vagyunk. És beszélünk mindenről. Csak nem beszélünk az Úr Jézusról. Amikor Jézusról kell beszélni, akkor hallgatunk. Miért van ez? Ez is arról tanúskodik, hogy nem értékeljük őt. Ó, hogyha ő betöltené a szívünket, ha őt nagyra becsülnénk, és nagyra értékelnénk úgy, amint ő méltó rá, akkor nem tudnánk hallgatni. Az apostoloknak megtiltották, azt mondták, hogy ne szóljanak a Jézus nevében. És ez hatósági parancs volt. És az apostolok azt mondták, hogy nem tehetjük. Nem tehetjük. Nem tudunk eleget tenni ennek a kérésnek. Nem tehetjük, hogy ne beszéljünk arról, akit ismerünk. Mert ha valamiről érdemes beszélni, hát őről érdemes beszélni. Ószövetségi próféta elmondja, hogy megpróbálta ő is már, hogy nem fog beszélni. Ezt mondja, eldöntöttem, hogy nem fogok már beszélni. Nem fogok már szólani róla, az Úrról. De nem tehetem. Nem tehetem. Mert olyan ez, mintha egy tűz lenne a csontjaimba rekesztve. Én nem tehetem, hogy ne szóljak róla. Ha olyan nagyra értékeled az Úr Jézust, hogy lehet az, hogy te nem szólsz róla? Nem beszélsz róla? Nem teszel róla bizonyságot? Ez is arról tanúskodik, hogy nem értékeljük őt. Úgy, ahogy ő ezt megérdemelni tőlünk. Miért van az, hogy az emberek nem becsülik az Isten fiát? Miért van az, hogy még a vallásos ember sem, a hívő ember sem becsüli őt úgy, ahogy ő arra méltó? Miért van ez? Először is azért, mert öntelt az ember. Túl sokat képzel magáról. Na, a hívő ember, a vallásos ember nagyon tud öntelt lenni. Lelki gőgnek nevezzük ezt. Amikor úgy képzeli, hogy ő mindenkitől különb. Ő mindenkitől jobb. Neki már nincs is szüksége semmire. És az Úr Jézus nem az ilyenekért jött. Az ilyen ember nem tudja értékelni az Isten fiát. Aki úgy képzeli, hogy ő mindenkinél jobb, mindenkinél több, lelkileg és magasabb szinten van másoknál, ő egy fejjel mindenkinél magasabb, az ilyen ember nem tudja értékelni az Úr Jézus Krisztust. Mert az Úr Jézus eljött azokért, akik ott vannak a mélységben, elsüllyedve bűneikben. Csak akkor tudja az ember értékelni Jézus Krisztust, ha megalázkodik. Ha látja magáról azt, hogy egy elveszett bűnös. De amikor gőgös az ember, amikor felfúvalkodott, akkor nem értékeli az Úr Jézust. Eszembe jut egy ige a Jelenések könyvéből. Az Úr Jézus üzenetet intéz egy gyülekezetnek, pontosabban a Laodicea beli gyülekezetnek, és azt mondja, azt mondod, meggazdagodtam, tehát Jézus Krisztus a laodiceai gyülekezetnek a véleményét, vagy a gondolatait most mondja, idézi az ő szavaikat. Azt mondod, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. És nem tudod, hogy te vagy a szegény, a vak, a beteg, a mezítelen. Te nem tudod ezt magadról. Te azt gondolod, hogy minden rendben van. Sőt, van mivel dicsekedned. Meggazdagodtam, nincsen szükségem semmire. Hát persze, hogy abban a gyülekezetben így emberileg azt lehet mondani, hogy sok minden volt, amit a világ értéknek tart. Csak hogy Isten előtt nem sok értéke volt annak, ami ott volt. És annyira elvakult volt ez a nép, ez a gyülekezet, hogy képes volt ilyet gondolni, hogy nincs szüksége semmire, holott maga Jézus Krisztus nem volt jelen a gyülekezetbe. Ő ott volt az ajtón kívül, és azt mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Jézus Krisztus jelenléte hiányzott. Nem volt ott. És ők ezt nem vették észre. Vagy ez nem számított nekik. Ez nem számított nekik. Jézus Krisztus hiányzik, de ez nem számít. Nincs szükségem semmire. Ami a legfontosabb lenne az ember életében, vagy egy gyülekezet életében, az hiányzott. Nem volt ott az Úr Jézus Krisztus. És ott van az Úr Jézus az ajtón kívül, és bebocsátást kér az ilyen ember életébe, egy ilyen gyülekezet életébe. Miért van az, hogy nem becsüljük az Úr Jézust? Azért, mert a szívünk a világ felé húz. Az ember nem lehet barátja Istennek és a világnak egyszerre. Mert a világ Istennek ellensége. A Biblia úgy mutatja be a világot, mint egy szellemi rendszert. Egy olyan, az embereknek egy olyan világa, ahonnan hiányzik Isten, ahonnan Isten ki van rekesztve, ki van szorítva. Ott nincs hely az Isten számára. És ezért mondja a Biblia a hívőknek, hogy ne szeressétek a világot. Mert az, ami a világban van, az nem az atyától van. A test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kérkedése, az nem az Istentől van, hanem a világból. És a világ és annak kívánsága elmúlik. De aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. A szívünk húz a világ felé. És kívánjuk azt, amit a világ kínál. És a világ sok mindent kínál az embernek. Az Úr Jézus kívül van, az életünkön kívül, jön, közeledik hozzánk, eljön az ajtóig, kopogtat, bebocsátást kér, és azt mondjuk, Uram, én aranyat akarok, én pénzt akarok, én gazdagságot akarok. Erre azt mondja az Úr Jézus, hát én vagyok az, aki adom a legnagyobb kincset, a legnagyobb értéket. Mert az, amit én adok, az értékesebb az aranynál, édesebb a méznél. És erre az ember azt mondja, hát, nekem ez csak olyan ákumbákum. Én valami olyat akarok, ami a kezemben van, amit meg tudok fogni, ami a bankban van. Uram, ilyet adj nekem! És ha te ezt nem adod, akkor nincs rád szükségem. Másik ember meggyógyulni akar, mert beteg. Egészséget akarok. Azt mondja az Úr Jézus, én vagyok az áldott orvos. Én meggyógyítom a lelkedet. Meggyógyítom a testedet. Én megváltoztatom az életedet. Én megváltalak nem csak a koporsótól, de a kárhozattól is. Meg akarom bocsátani bűneidet először. És azt mondja az ember, ehhez ne nyúlj. Nem akarom, hogy beleszólj a magánéletembe. Gyógyíts meg engem, hogy aztán egészséges legyek. Folytathassam az életemet úgy, hogy nekem tetszik. Jézus Krisztus közeledik az emberhez, de az ember szíve ragaszkodik a világhoz. És ezért van az, hogy nem becsüljük őt, és nem szeretjük őt, nem értékeljük őt úgy, ahogy ő ezt megérdemelné. Mit kell tenni ilyenkor, testvéreim? Mert Istennek üzenete van hozzánk. Ha azt látjuk, hogy nem értékeltük őt, az Isten fiát, aki olyan nagyra becsült minket, és olyan nagyra értékelt, hogy az életét adta értünk. Neki olyan sokat értünk mi, olyan sokat érünk mi, hogy az életét áldozta fel értünk. És mi nem becsültük őt, mi nem értékeltük őt. Erről szólanak a cselekedeteink, erről szól a Bibliánk, erről szól a titkoskamra, erről szólnak a testvérek, erről szólnak a világi emberek, ismerőseink, erről szól a lelkiismeretünk is, hogy nem értékeltük őt úgy, ahogy ő azt megérdemelni. Mi a tennivaló? Éppen az, amiről már hallottunk ma este. Jézus Krisztus megjelent ezen a földön egy nagyon egyszerű üzenettel. Azt mondta, térjetek meg, mert eljött az Isten országa. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Isten hozzátok tért. Eljött az Isten országa. Térjetek ti is hozzá. Isten közeledett hozzátok, eljött hozzátok, jöjjetek ti is hozzá. Isten eljött hozzánk, és közel jön hozzánk. Amennyire csak közel jöhet. Eljön egészen az ajtóig, az ajtó be van zárva, de a retesz belül van. Nem töri rád az ajtót. Ő megáll az ajtó előtt, és kopogtat. És hogyha valaki ezt megérti, és megnyitja az életét, megnyitja az ajtót az Úr Jézus előtt, és azt mondja, Uram, nagyon bánom, nagyon szégyellem, hogy én téged nem becsültelek, hogy én téged nem értékeltelek. Uram, üres az életem nélküled. Ma délben Nagyváradon az Isten tisztelet után fölkeresett egy hölgy, és elmondta nekem azt, hogy annyira üres és elveszett az élete. Mit lehet nekem tenni? Annyira üres az életem. Nem tudom, mennyire üres a te életed. Ez megváltozhat, ha megnyitod az ajtót az Úr Jézus előtt. Ha megvallod bűneidet, és beengeded őt az életedbe, és megengeded azt, hogy ő megváltoztassa az életedet. Hadd legyen ő az életed ura és királya. És megváltozik minden az életedben. Mélységes bűnbánat. Testvéreim, a bűnbánat, úgy, ahogy erről a Biblia beszél, nem csak egy olyan valami, hogy felsorolom a bűneimet. Írok egy listát, és akkor én azt felsorolom, felolvasom az Isten előtt. Uram, én ezeket a bűnöket követtem el, kérlek, bocsáss meg, ámen. A megtérés nem ennyi. Mélységes bűnbánat. Amikor szégyellem magam az Isten előtt, sőt, önmagam előtt is. Hogy lehettem ilyen? Hogy lehettem ilyen? Gondoljatok a tékozló fiúra, amikor ő hazajön, mert jó vége van a történetnek, nagyon rosszul kezdődött, de jó vége lett, mert hazajön. Hazajön, és azt mondja az apjának, vétkeztem. Annyira szégyeli magát ez az ember. Nem vagyok én már méltó, azt mondja, hogy én a te fiad legyek ezután. Fogadj vissza úgy, mint egy szolgát, mint egy bérest. Szégyellem magam előtted. Szinte belehalok a szégyenbe. És bánom a bűneimet. Hogy lehettem ilyen? Hogy vétkezhettem így ellened, Uram, aki úgy szeretsz engem, aki életedet adtad értem? És ha van ilyen bűnbánat, ilyen igazi bűnbánat, akkor lesz igazi öröm is. Mert ezt mindig az öröm szokta követni. Miért? Azért, mert úgy, mint az az édesapa, ahogy megbocsátott a fiának, és visszafogadta az ő tékozló fiát, és visszaállította a helyére, a családban. Ugyanúgy az Isten is. Tulajdonképpen ezért mondta el az Úr Jézus a történetet, hogy értsük meg, hogy az Isten hogy fogadja vissza a megtérő bűnöst. Ahogy az édesapa várta haza az ő rossz fiát, az ő tékozló fiát. Nap mint nap várta, hogy mikor fog hazajönni. Úgy várja Isten az ember megtérését, a bűnös ember megtérését. És ha te egy ilyen ember vagy, téged az Isten haza vár. És nem lesz a szíved nyugodt, és nem leszel boldog, addig, amíg nem fogsz hazajönni az Istenhez, a mennyei atyához, aki téged szeret. Te érted, a fiát áldozta fel, és mi nem becsültük őt. Ó, Uram, bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg nekünk, hívő embereknek. Mi nem úgy becsültük őt, ahogy kellett volna. Jézus Krisztus a szívünk ajtajánál zörget. Van-e valaki ma este, itt, ebben a teremben, aki megnyitja a szívét, és azt mondja, Úr Jézus, nem akarok nélküled maradni tovább. Kérlek, költözz be az én szívembe, és légy az én megváltóm. Hajtsunk fejet mindnyájan, és imádkozzunk. Isten színe előtt állunk. Hisszük, hogy ő jelen van, a Szentlélek által jelen van ezen a helyen. Könnyek között jött hozzám valaki egyszer, és azt kérdezte, nem tudom, hogy mi van velem, egyfolytában sírok. Nem tudom, hogy mi történik velem. És azt mondtam, én tudom, hogy mi történik. Az Úr Jézus kopogtat a szíved ajtaján. Ezért van az, hogy most így össze van törve a szíved. Ha megértetted azt, hogy az Úr Jézus kopogtat a szíved ajtaján, hogy fogsz válaszolni erre? Csak kétféle válasz van. Vagy igen, vagy nem. Vagy beengeded, vagy nem engeded be. Akkor is, ha azt mondod, hogy most még nem, akkor is nemet mondtál. Nem biztos, hogy holnap lesz rá lehetőséged. Most megvan rá a lehetőség. Mikor kell megtérni? Most. Tegnap már nem lehet, mert az elmúlt. Holnap az meg bizonytalan. Úgyhogy nem marad csak ez a mai nap. Most kell megtérni. Nem azt mondja az Úr, és soha nem mondta senkinek azt, hogy majd gyere holnap, keresél fel engem holnap. Most, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket. Maradj!
Istenünk, köszönjük ezt a csendet, és köszönjük a te szavaidat. Köszönjük, hogy megvizsgáltál bennünket, és ismersz. Add, Uram, hogy nagyon komolyan vegyük a lelki életünket, a veled való kapcsolatunkat, ne legyen az felszínes, hadd tudjunk veled törődni és téged értékelni. Hallgass meg, és fogadj el bennünket. Amen.
Thank you.
Köszönjük, hogy teremtettél bennünket, de az Úr Jézus Krisztus által megváltottál. Köszönjük, hogy eljössz, és ezt ünnepelhetjük, erre emlékezhetünk adventben. Kérünk, Urunk, hogy mindnyájunknak a lelkét Te áldjad meg, gondolatainkat és egész életünket. Add, Urunk, amit ma hallottunk, az mély benyomást tegyen ránk, és maradjon meg a szívünkben és az elménkbe. Add, Urunk, hogy ezen elmélkedjünk, ha hazamegyünk, erről beszélgessünk otthon, és ne engedj el bennünket, Urunk, addig, ameddig nem fogunk téged értékelni, szeretni, becsülni, munkálkodj így mindnyájunknak az életében. Áld meg, Uram, a családi életünket, segíts meg, hogy békességben és boldogságban, egységben és szeretetben tudjon élni mindenki ebben a városban, minden család. Imádkozunk, Urunk, városunkért, a magyarokért, minden nemzetiségért. Segíts meg bennünket, Istenünk, hogy téged szeressünk. Bocsáss meg, amikor vétkeztünk ellened, mint nép, mint családok, vagy mint egyének. Könyörülj rajtunk, Urunk, és add, hogy a hozzád való közeledésünk ne felszínes legyen, ne csak megszokás legyen az, hanem nagyon komoly, odaszánt élettel tudjunk hozzád közeledni, bűnbánattal. Fogadj el bennünket! Hálát adunk ezért az estéért, minden estéért, amikor szolgálhattunk neked. Hallgasd meg imáinkat, könyörülj rajtunk, fogadj el bennünket, és adj áldást, adj örök életet mindnyájunknak. Istenünk, Atyánk, az Úr Jézus nevében kértük, a Szentlélek által. Amen.